Bár a polgári mecenatúra gyakorlata elviekben képes lehetett volna ellensúlyozni a szerzők gazdasági függését, és ezáltal elősegíteni a zavartalan alkotást, sőt a radikális, a közönség igényeire tekintettel nem lévő irodalmi kísérletezést, ahogy ez az angol nyelvű modern irodalom nagyjai közül, mint Paul Delany kiemeli, például Yeats, Pound és Joyce esetében történt, a magyarországi írók legnagyobb részére nézve, és az irodalmi életben jártas, számottevő, vagyonos műpártoló réteg hiánya miatt a mecenatúra polgári intézményéhez való kapcsolódás nem volt kézenfekvő lehetőség. Felidézhető ugyan, hogy Corin Ferenc és a Gyáriparosok Országos Szövetség laptámogatási hajlandósága anyagi kereteket teremtett a nyugat számára, valamint Konfent Móricz meccénási további 60 Lajos alkalmi szociális segélyező és meccénási tevékenysége, itt egyébként fel lehet idézni, pont az előzőekhez is kapcsolódva, hogy Adi egyszer nagyon túlzó módon a Magyarország Széchenyiének nevezte, 60-it. Vagy épp az Írók Gazdasági Egyesületének segélyjuttatási programja átmenetileg valóban lélegzethez juttatta a magyar modernség nem ritkán szorult helyzetbe került alkotóit. Azonban a modern polgári A polgári mecenatúra gyakorlatai között az irodalmi támogatások folyósítása inkább a kivételt jelentette, mint a szabályt erősítette. A korlátozott mértékű anyagi erőforrásokért az irodalom a képzőművészettel folytatott vesztes harcot. Az irodalom és a képzőművészeti mecenatúra közös terén, vagyis a művészeteknek juttatott támogatások kapcsán jelentős arányátoródás figyelhető meg, és mint Lipták Dorottya a témával foglalkozó áttekintő jellegű tanulmányából tudható, nem épp az előbbi javára. Idézem Liptákot. Magyarországon a nemesi rendi társadalomban évszázadokon keresztül a mecenatúra legfőbb formáját a műgyűjtés jelentette. Profilját tekintve egészen a 19.-20. század fordulójáig tradicionálisan az iparművészeti tárgyak és a bibliofil gyűjtés dominált. Az 1880-as évektől felerősödött a képzőművészeti alkotások gyűjtése. Idézet eddig. A mecenatúra gyakorlatainak tekintetében erőteljes történelmi kulturális kontinuitás, hagyományfolytonosság figyelhető meg, amelynek az élő irodalom támogatása helyett döntően a képzőművészet a kedvezményezettje. Az irodalmi mecenatúra korlátozottságát illetően a 19. század közepe és a 20. század első évtizedei meglehetősen hasonló képet mutatnak. Az élő, történő irodalom hiába a nemzeti önreprezentáció egyik elsődleges médiuma, még a 20. század első évtizedeiben is képtelen felvenni a versenyt a Magyarországon lassan kibontakozó polgári kultúra reprezentációs logikájával és az abban központi szerepet játszó képzőművészettel. A polgári mecenatúrát és annak lehetőséget illetően ugyanakkor fontos leszögezni, hogy amennyiben az jellemző mintáinak tekintetében a rendi társadalom hagyományfolytonosságába illeszkedik, habár valóban képes lehet ellensúlyozni az erzők gazdasági függését, ezzel egy időben fel is függeszti az irodalmi alkotás modern autonómia igényét. A mecenatúra klasszikus rendi intézménye ugyanis, mint Vaderna Gábor felhív rá a figyelmet, a politikai és az irodalmi szférák érintkezési felületeit létesíti. Idézem Vadernát, a meccénás és a szerző szoros együttműködésben dolgoznak, az ajánló formulák kinyomtatása mondhatni közös érdekük. A szerzőnek vagy a nyomdásznak persze pénzre is szüksége van a nyomtatáshoz, de nem csak ennyiről van szó. Gesztusával művét részévé teszi a rendi reprezentációnak, és a reprezentáción belül a helye is ki lesz jelölve. A meccénás pedig az adományozás gesztusával, mint egy a maga politikai érdekszférájába vonja a könyvet. Ez még akkor is így van, ha politikailag érdektelen a kiadvány témája. Az adományozás gesztusa már önmagában is jelezhet valamit, például azt, hogy a meccénás milyen típusú kultúrát képzel el, vagy egyszerűen azt, hogy olyan gazdasági potenciállal rendelkezik, hogy meccénásként képes fellépni. Idézet eddig. Az irodalmi és a politikai fenti reprezentatív összefonódottsága a modernségben visszaszorul, az ajánlások más formát öltenek és más jelleget, ugyanakkor az irodalmi élet viszonyait ismerők számára a meccénás közreműködésének nyomai, a meccenatúra intézményének politikailag is terhelt ellenjegyzése úgymond változatlanul olvasható marad. Láthatatlan, de érzékelhető inskripció a polgári nyilvánosság korszakában ugyanolyan elválaszthatatlan a művek olvashatóvá válásától, mint ahogy az ajánlások explicit formái voltak azok a rendi nyilvánosságban. Pontosan ez az oka annak, hogy a meccenatúra valóban modern formáit nem a rendiek örököseiként fellépő polgári gyakorlatok, például 60-i, hanem a szubjektivitás struktúráit bizonyos mértékig leépítő azokat többé-kevésbé korlátozó, ám eltörölni, mint látható is lesz, képtelen intézmények világában kell keresnünk. Az irodalmi meccenatúra modern formájának modelljét, amely a 20. század első évtizedeinek Magyarországán egyszer s mind a meccenatúra formájának egyetlen gyakorlati megvalósulása is, számunkra a Baumgarten alapítvány nyújtja. Ahogy Babis díját adó beszédeinek egyikében 1933-ban elhangzott, célkitűzései szerint, idézem Babicsot, az alapítvány nem képvisel semmiféle irányzatot, s nem áll semmiféle irodalmi párt, csoport vagy oldal mellé, mindazonáltal él és hat éppen következetes pártatlansága és kizárólagos irodalmisága által, idézett eddig. Vagy egy évvel később részletesebben, megint csak Babics, ez az alapítvány, mely Baumgarten halálával létesült, bizonyos értelemben az ő életét folytatja, küzdelmét a korirodalmának művészietlen áramlatai ellen, az igazi kultúra nevében. Már maga létezése az a tény, hogy ebben a mai világunkban, mikor szellemi életünkön is korlátlanul uralkodni látszik az üzlet és a politika, van egy intézmény, mely feladatának tekinti a magyar írót minden üzleti vagy politikai cél és kikötés nélkül pusztán irodalmi érdemeiért támogatni, valóságos megtörése az átok bilincsének, mely kultúra ellenes korunkban a tiszta irodalomra nehezül. Kicsit később, így lesz az alapítvány műve, az alapító életharcának folytatása, harc az irodalom prostitúciója ellen, idézett eddig. Az, amit Babis tiszta irodalomnak nevez, egyértelműen elkülönül az üzlet és a politika világától, de az irodalmi csoportosulások érdekszféráihoz sem köthető, vagyis semmilyen értelemben nem kapcsolódik az irodalom prostitúciójának folyamatához. Sőt, szembe helyezkedik azzal. A tiszta irodalom, mint ilyen az irodalmi autonómia Babisnál megkérdőjelezhetetlen értékének metaforája. Az alapítvány ennek az értéknek az érvényesülését tűzi ki céljául, elejét véve azoknak a folyamatoknak, amelyek az írókat a gazdaság és vagy politikai kötelmek minden tátható jelenléte miatt kompromisszumok megkötéséhez vezetnék. Megint csak idézem Babicsot, nem a tehetség jutalmazásáról van itt szó, nem is könyöradományokról, apró nyomorok pillanatnyi enyhítésére. Szabadságról van szó, függetlenségről és munkalehetőségről a nagybetű szellem számára, írja Babics 1927-ben az alapítvány kapcsán. Az előbbi kötelmek ebben az összefüggésrendszerben a kor kultúra ellenes tendenciáinak körébe tartoznak. Ezekkel a tendenciákkal szemben állandó harc árán a kultúra oldalára helyezkedni a fentiek értelmében, tehát annyi, mint teret és lehetőséget biztosítani az irodalom önelvű, autonóm szerveződésének kibontakozásához. Fontos mindehhez hozzátenni ugyanakkor, hogy bár Babics beszédei az irodalmi szempontok kizárólagosságát jelentik be, korán sem feltételezhetjük azt, hogy az intézményesülés tényleges megvalósulása a személyesség felszínre törését teljes mértékben korlátozni, mint egy önmagában garantálva az irodalmi értékek önérvényesülését. Egyfelől óvatosságra inthet a Baumgarten díjat kiosztó kuratórium ügyeire, működésére belülről rálátó Bas Lóránc megjegyzése, mely szerint, noha mint látható, Babics maga mást állít, a nem irodalmi szempontok még a tiszta irodalom reprezentációs médiumaként működni kívánó alapítvány mindennapjaiból sem hiányoztak. Idézem Bast, nem is kapott hosszú éveken át az irodalmi jobboldalhoz tartozó szépíró Baumgarten díjat, idézett eddig. Erre egyébként Császár Elemér is rámutatott a díjas kiosztásokra. Másfelől, mint ez a magyar irodalom történet egyik leghírhettebb bírói konfliktusából, vagyis a József Attila és Babits Mihály közötti csörtéből, és annak irodalom történeti implikációkat is magában rejlő következményeiből kiviláglik, szélsőséges esetekben a tiszta irodalom díja maga sem választható el a kurátor személyes érdeksérelmeitől, melyet József Attila esetében végül a díj és jutalomjelölés során Babicsot megkerülő Kosztolányi semlegesített. De ahogy a későbbi Kosztolányi által kezdeményezettán végül Babics miatt oda nem ítél díj esete felhívhatja rá a figyelmet, az irodalmi kurátor pozíció harcaitól sem. Ugyan az alapítvány 20 éves működését hosszú távon nem az előbbiek határozták meg, hiszen az Babics esztétikai nézeteit intézményesítette, ugye ez még a Schöfflin is ezeket vitte tovább, pedig ez lehetett volna máshogy is, különösen rengeteg az alapítványt és Babicsot magát érő, minden lehetséges irányból érkező támadás tükrében. Hiba lenne azt állítani, hogy a Baumgarten díj a gyakorlat szintjén egészen kívül került volna, akkor a pedig irodalmi élet, nem irodalmi szempontokat is magában foglaló összefüggés rendszereim megint csak Bast idézném, ha nem is az ő akaratából, de az ő akaratával kellett történnie mindennek. Itt persze Babicsról beszél. A Baumgarten alapítvány és a hozzá kötődő díj irodalomtörténeti jelentősége mindazonáltal éppen abban áll, hogy a tiszta irodalom érvényre juttatását tűzi ki céljául komolynak tekinthető juttatásaival. Ugye itt lehet tudni, hogy 1929 és 1949 között 126 díjazott, jutalmazott író részesült a díjban. Átmenetileg beavatkozva az alkotó gazdasági szabadságfokának alakulásába, ugyanakkor ez döntően önreprezentációja szerint legalábbis nem személyes érdekek és kapcsolatos értékesítéseként viszi színre. Baumgarten Ferenc 1923. október 17-én kelt példátlan végrendeletének 1927-es hatályba lépésével az irodalmi autonómia strukturális helye emelkedett intézményes szintre, mert az alapítvány csupán megkísérelhetett érvényre juttatni. Most idézek a végrendeletből. Ennek az alapítványnak létesítésénél nem a tehetség jutalmazása lebeg szemem előtt, hanem olyan komoly törekvésű, akár szép irodalma, akár a tudomány művelője, magyar írók hathatós támogatása, akik minden vallási, faji és társadalmi előítéletektől mentesek, és csakis eszményi célokat szolgálnak, és így személyes előnyök kedvéért megalkuvást nem ismervén anyagiakban szükséget szenvednek. Idézett eddig. A modern irodalmi tudat szempontjából Babits tiszta irodalmánál is fontosabb, tehát az a teljes megalkuvás mentesség, amelyről követelményként Baumgarten végrendelete tudósít. Innen nézve nem is annyira az a lényeges, hogy az alapítványi tanácsadó testület és kurátorok miként éltek a szervezet adta elképesztő, ám még eként is véges, és ezért a pénzek odaítélését illetően komoly megfontolásokra kényszerítő lehetőségekkel, hanem az, hogy az irodalmi alkotások előállítása 1927-től egy olyan, ám ekkor még csupán virtuális, az elkövetkező évtizedekben realizálódó életforma részeként is értelmezhetővé vált, amelyet, mint az irodalomnak szentelt polgári életet, Weber után akár modern irodalmi remetességnek vagy szerzetességnek is nevezhetnénk. Az e fajta szerző, mivel nem rendelkezik örökölt vagy szerzett vagyonnal, és nem is törekszik annak megteremtésére, vagy pontosabban fogalmazva, nem törekszik annak megteremtésére az irodalmi alkotás rovására, szemben áll az irodalom piaci és nem piaci monetizációjának feltételrendszereivel, szerkezetével és viszonyaival. A helyzet paradoxitása éppen abban áll, gyakorlat szintén, hogy az előbbi életforma előképe, az e pozíciót ugyanakkor, mint az jól ismert nem önként vállaló József Attila, maga végül csak halála után 1938-ban részesült a nagydíjban. Baumgarten végrendelete ekként az irodalom élt élet egy új, a maga teljességében korábban ismeretlen formáját írta a magyar irodalmi modernség szerkezetébe, strukturális értelemben újra rendezve annak gazdasági társadalmi vonatkozási rendjét. A modern magyar irodalom gazdasági lehetőségeit illetően legalább ilyen fontos az is, hogy a járadékos osztály, melynek világirodalmi képviselői között találhatjuk például Henry James-t, Foster, Thomas Mann-t, Wolfot, irodalmi szerepvállalása Magyarországon a 19. század utolsó harmadától egyre gyengébbé vált. Amíg Eötvös József az évjáradék biztosította, anyagi oltalom mellett munkálkodhatott, és ezért elméletileg maradéktalanul érvényre juttathatta klasszikus irodalmi kulturális társadalmi eszményképét, addig az irodalmi modernség Petőfi és Jókai nyomdokain járó alkotóinak nagy része munkás vagy polgári származása és annak korlátozott gazdasági potencialitása, a bejárható életpályák, orvos, hivatalnok, tanár, újságíró, szerkesztő, stb. Időigényessége és esetenként viszonylag alacsony jövedelmezősége miatt komolyabb anyagi juttatás hiányában nem számíthatott a járadékosokéhoz hasonlóan gondtalan életre, és ami még fontosabb, a saját irodalmi ábrázolásformák hasonlóan szabad megalkotására. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a járadékkal, vagy például a Baumgarten alapítványtól kapott komolyabb pénzjutalommal nem rendelkező alkotók ne lettek volna képesek erre, csupán arra figyelmeztet, hogy az irodalmi öninvenció feltételei a századforduló magyarországi összefüggésrendszerében többször megteremtendők, mint adottak, és megteremtésük gyakran rendkívüli energiabefektetést kíván meg. A kérdés, amely a különböző nemzeti irodalmak modernségének miben létére irányul, ezért egyúttal az írók gazdasági társadalmi szabadságfokának kérdése is. Az esztétikai szabadságfok kérdése nem azonos a gazdaságival, ugyanakkor nem is függetleníthető tőle. Ez a probléma elgondolható Max Weber egy alapvető megkülönböztetése felől is. Weber a politikai hivatás lehetőségeit és formáit elemezve elkülöníti egymástól a politikáért életet, valamint a politikából való megélés életformáját. Weber megkülönböztetése felől élesebben láthatjuk a magyarországi irodalmi termelésben résztvevő, különböző társadalmi státuszú személyek gazdasági szabadságfokának kérdését. Azok a szerzők, akik más, egyébként is rendelkezésre álló bevételi források hiányában egészében az írásból kellene, hogy megéljenek, nyilvánvalóan alacsony, az irodalmi termelés tekintetében tulajdonképpen a legalacsonyabb szabadságfokkal rendelkeznek, hiszen az előbbiek felől nézve ők vannak a leginkább ráutalva az irodalomfogyasztás gazdasági dimenziójára, vagyis az irodalom közvetítés népszerű fórumaira, a kiadói foglalkoztatottságra és a közönség sikerre. Ők azok, akiknek ahhoz, hogy zavartalanul alkothassanak, vagy a kezdetektől bestsellerekkel kell előállniuk, kielégítve a közönség részéből érkező elvárásokat, és lemondva így a modernista kísérletezésről, vagy pedig sajtóipari munkakört is vállalniuk kell, ha mindenáron ragaszkodnak a megalkuvás nem ismerő irodalmi művek megalkotásához. Ennyiben tehát paradox módon ők állnak a legtávolabb a maradéktalan az irodalomért élt élet lehetőségétől, amely az irodalmi immanens szempontjait a gazdaságiak elé állíthatja, és eként biztosíthatja az irodalmi autonómia modern koncepciójának érvényesülését. Azok, akik az irodalomért élnek, ebben a tekintetben tehát szemben állnak az irodalomból élőkkel, hiszen nem egyszerűen csak az irodalmi intézményrendszer más és más lehetőségeit testesítik meg, hanem az irodalmi alkotás tekintetében is gyökeresen eltérő diszpozíciókkal bírnak. Amíg az egyik életforma alapja elsősorban, de nem kizárólag gazdasági, addig a másiké irodalmi kötöttségek felől gondolható el. Innen nézve az irodalomért élők szűk csoportjának, vagyis a legnagyobb szabadságfokkal rendelkező járadékosoknak, valamint az ilyen értelemben kisebb szabadságfoka miatt alacsonyabb osztályba sorolható, de még mindig viszonylag nagy szabadságfokkal rendelkező alkotók, a polgári vagy intézményesített mecenatúra által eltartott, tovább az irodalmi lapok szerkesztőségében főállásban dolgozó szerzőknek nyílik a legnagyobb esélye arra, hogy megteremtsék az irodalmi alkotás eminensen modern, a művek sajátságos önelvű konstitúcióját, a középpontba állító pozíciót. Akár azt is lehetne mondani, hogy a sajtó dualizmus kori expanziója, miközben szélesítette a lehetséges írók körét, ugyanezzel a mozzanattal jelentősen csökkentette az általános szerzői függetlenséget, alacsonyabb szabadságfokú ágensek előtt megnyitva az irodalmi teret. Az írói szakma a hazai professzionalizációjának folyamatában a társadalmi emancipáció tehát, és az irodalom egyre erősödő piaci függése összekapcsolódik, egyidejűleg hat. A magyar irodalmi modernség egyik hangsúlyos és a modernség alakulás történetére minden bizonnyal mélyen ható tényezője, mint ez már szóba került, azonban épp a fenti társadalmi réteg irodalmi babérokra törő csoportjának viszonylagos hiányában és a mecenatúra intézményeinek véges teherbírásában ragadható meg. A modern magyar szerzők jelentékeny hányada ennek értelmében korlátozott szabadságfokú ágensként ágyazódott a piacgazdaság struktúráiba. Köszönöm szépen a figyelmet!